Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassuk meg a 29. Zsoltárból. A 29. Zsoltárban így szól hozzánk Isten drága igéje. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr hangja zeng a vizek fölött. A dicsőség Istene mennydörög. Az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr hangja erős, az Úr szava fenséges. Az Úr hangja cédrusokat törd el, összetöri az Úr Libánon cédrusait is, és ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szirjont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr hangja megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső! Az Úr trónol az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek fönnállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, örökkévaló Úrunk, hogy meghódolhatunk előtted, aki Úr vagy az egész mindenség fölött. Köszönjük te néked, hogy Úr akarsz lenni a mi életünk fölött is, a mi családi vagy gyülekezeti életünk fölött és életünk minden területe fölött. Köszönjük néked, ha már elismerhettük uralmadat, és kérünk, segíts, hogy elismerhessük újra és újra, vagy akár először is, akinek erre van szüksége. Köszönjük néked, hogy te csodálatos Úr vagy, aki népedet megáldod, aki a benned hívő embereket megajándékozod a te békességeddel és erőddel. És látod, hogy nekünk erre a két dologra mekkora nagy szükségünk van, mert nem csak arra van szükségünk, hogy életünk megfelelő vezetés, irányítás alatt álljon, hanem a békességre is, és az erőre is. Ezek nélkül látod, hogy mennyire erőtlenek és békétlenek vagyunk. Kérünk téged, hogy ma is áldj meg bennünket ezzel a két kincseddel. Segíts bennünket, hogy megragadjuk hittel az ígét, mert mindig az ígébe, a te szavadba, üzenetedbe rejtett bele azt, amit adni akarsz nekünk. És ha hiszünk abban, amit mondasz, akkor milyen lesz a kincs? Kérünk téged arra, hogy segíts ma is bizalommal figyelni reád, ami királyunknak szavára. Köszönjük néked, Urunk, hogy te eljöttél erre a földre, és itt is megmutattad Jézus Krisztusban a te végtelen hatalmadat. Fölfoghatatlan erődet és békességedet is. Köszönjük néked, Urunk Jézus, hogy a kereszten is ott látszott ez az erő és ez a békesség, amikor megváltásunkat elvégezted. És utána is, amikor föltámadtál a halálból, ott is ott volt benned. És köszönjük, hogy ma is benned van, Urunk Jézus. Kérünk, hogy segíts hinni a te drága lényedben, személyedben és a te drága szavaidba, hogy milyen lehessél te magad és minden kincsed, erőd és békességed is, minden körülmények között. Kérünk, áld meg most a mai Isten tiszteletünket. Uralkodj most is a gondolatainkon, az érzéseinken, és vezesd abba az irányba, amelyre te akarod vezetni. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, köszönjük, hogy térdet, fejet hajthatunk előtted, a mindenség királya előtt. Hadd szólaljon meg hangod itt is, és hatalmas, erős hangot hadd szólaljon meg minden helyen, ahol a te igéd hirdettetik, a te dicsőségedre. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és énekeljük a 154. énekünket, 154. énekünknek az első versét, illetve ennek csak egy verse van. Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa.
Thank you.
Isten tiszteletünk alapigéjét Bírák könyvének 8. részéből olvassuk, a 21. verstől a fejezet végéig. Bírák könyvének 8. részében a 21. verstől ezt olvassuk. És mondta Zéba és Szalmuna, kelj fel te és ölj meg minket, mert amilyen a férfiú, olyan az ő ereje. És felkelt Gedeon és megölé Zébát és Szalmunát, és elvette az ő tevéiknek nyakán lévő ékességeket. És mondának az Izrael férfiai Gedeonnak, uralkodj felettünk te és a te fiad és a te fiadnak fia, mert megszabadítottál bennünket a midiániták kezéből. És mondanékig Gedeon, én nem uralkodom felettetek, sem az én fiam nem fog uralkodni rajtatok. Az Úr uralkodik ti felettetek. Azután mondta nekik Gedeon, egyet kívánok csak tőletek, hogy adja nékem mindegyikőtök a zsákmányul ejtett fülönfüggőket, mert arany fülönfüggőik voltak azoknak, mivel hogy izmáliták valának. És mondának, örömest neked adjuk. És leterítettek egy ruhát, és mindenki arra dobta a fülönfüggőket, melyeket prédául ejtett. Az arany fülönfüggőknek pedig, amelyeket elkért, súlya 1700 arany siklus volt, amaz ékességeken, függőkön és bíbor ruhákon kívül, melyek a midiániták királyain voltak, és az aranyláncok nélkül, melyek tevéik nyakán valának. És készített abból Gedeon efódot, és helyezteté azt a maga városába, Ofrában, és ott paráználkodott azután az egész Izrael, és lőn ez Gedeonnak és háznépének törbeejtésére. Így aláztattak meg a midiániták az Izrael fiai előtt, és nem is emelték fel aztán már fejüket, és megnyugovék a föld 40 esztendeig Gedeon idejében. És hazament Jerubbaál, a Joás fia, és megtelepedett otthon. És Gedeonnak volt 70 fia, akik az ő ágyékából származtak, mert sok felesége volt neki. És az ő ágyasa is, aki Sikemben volt, szült neki egy fiat, és nevezé azt Abiméleknek. És meghalt Gedeon a Joás fia késő vénségében, és eltemetteték atyának, Joásnak sírjába Ofrában, Abiézer városában. Lőn pedig, hogy mikor meghalt Gedeon, elfordultak Izrael fiai az Úrtól, és a Baálokkal paráználkodának, és Baál beritet tették istenükké. És nem emlékeztek meg Izrael fiai az Úrról, az ő istenükről, ki őket megszabadította minden ellenségeik kezéből körös körül, és nem cselekedjenek irgalmasságot a Jerubbaál Gedeon házával, mind ama jók szerint, melyeket ő tett vala Izraellel. Kedves testvéreim, az elhangzott prédikációkból megismerhettük Gedeont, a bírót. Láttuk, hogy bukkant fel életében kegyelmesen Isten, hogyan tette eszközévé, hogyan dicsőítette meg magát általa. Rámutattunk arra is, hogy Gedeon túlmutat önmagán Jézus Krisztusra, Isten népének nagy szabadítójára. Láttuk azt is, hogy Isten lelke hányszor erősítette meg Gedeont az ő ígéreteibe vetett hitében, hogy használható eszköze legyen. Vagyis azt mondtam az elején, hogy megismerhettük Gedeont, most egy kicsit helyesbítenem kell magamat, mert azt mondom, megismerhettük általa a Szent Háromság Istent. Az ő dicsőségét, az ő hatalmát, szeretetét, népe iránti jóságát, az ellensége iránti haragját. Megismerhettük őt, ahogy a történelem színpadán megnyilvánuló cselekszik az Isten, kézzel fogható módon. A mai alkalommal azt vizsgáljuk meg, hogy mi történt ezzel a Gedeonnal a midiániták és szövetségeseik feletett aratott győzelme után. A felolvasott ígében látjuk őt a csúcson, és látjuk őt a mélységben. Látjuk őt az alázat csúcsán és a gőg mélységében. Előbbire hadd bátorítson az íge, az Úr lelke ma is bennünket, tudnélik az alázatra, és az utóbbitól pedig az elbizakodottságtól és a gőgtől hadd óvjon bennünket az Úr. Először is tehát nézzük a csúcson. A fényes és csodás győzelem után megkeresték Gedeont, népének a vezetőjét, és arra kérték, hogy uralkodj felettünk, te és a te fiad és a te fiadnak fia. Légy te és a te családod, a mi teljhatalmú urunk.
Az ember egy kicsit meghökken ezen. Hiszen a történet elején arról olvasunk, hogy a nép, amikor bajba volt, Istenhez kiáltott segítségért. Isten pedig segített. Különös módon mégse őt akarja a nép királyuknak, pedig hát Izraelben egyébként teokrácia kellett volna, hogy legyen, tehát Isten uralmának kellett volna érvényesülnie, hanem oda mennek Gedeóhoz, és az ő királysága alatt akarnak élni. Bajba Istenhez kiáltottak, de most, hogy megkapták a segítséget, Istenre mi szükség van, uralkodjon Gedeon. Őt látták nagy hősnek. Gedeon a nagy ember. Az ember tényleg gondolkozik, hogy hát ez a Gedeon nem az Úrra mutatott addigi ténykedésével, de az Úrra mutatott, mindig az Úrra mutatott. Isten dicsőítette meg előttük, de őnekik nem kellett az Úr, őnekik nem kellett az Isten, nekik Gedeon kellett. Ő és a családja. Az ő hatalmát, az ő uralmát készek voltak maguk felett elismerni, de az Úr uralmát azt nem. Még az Isten iránti hálának nyomait se nagyon lehet felfedezni a bibliai szövegbe, a zsidó emberek szívébe. Amikor baj volt, kiabáltak Istenhez, hogy segítsen rajtuk, most, hogy Isten megsegített, nem csak, hogy Gedeonhoz fordulnak, hogy te légy a királyunk, nem Istenhez, hanem Istennek még egy kis árva hálát sem rebegnek a csodájáért, amit cselekedett. Még egy kis árva hálaadás sincs a szívükbe, szájukba. Hányszor viselkedünk mi is ugyanígy, testvérek? Baj van, kiáltunk az Úrhoz, és óhajtozunk az Úrhoz. Uram, így, úgy, látod, ez van, az van, segíts meg. Aztán megtapasztaljuk a segítségét, már eszünkbe se jut. Hálákat se adunk, nemhogy arra kérjük őt, hogy legyen életünknek az Ura. Annyi jót kapunk, de Istennel nem törődünk. Szíves örömest alávetjük magunkat embereknek. Embereknek, emberek hatalmának, eszének, tanácsainak, példájának, és embereknek adjuk mi is azt a helyet az életünkben, a szívünkben, amit Istennek kellene adni, az Úrnak kellene adni. Neki nem szolgáltatjuk ki magunkat, de embereknek kiszolgáltatjuk magunkat. Kritika nélkül hódolunk az emberi butaság előtt. Ott vannak előttünk emberek, lehetnek filozófusok, lehetnek pszichológusok, lehetnek politikusok, lehetnek orvosok, lehetnek művészek, sportolók, lelkészek is, egyházvezetők is. Sokszor még a legutolsó szélhámosok is, akik csak hasznot akarnak kihúzni a zsebünkből, és mi mégis rájuk bízzuk magunkat, ahelyett, hogy az Úrra bíznánk magunkat. Az ő gondolataik számít. Na, mit gondolnak ők? Akkor mi is azt gondoljuk. Hogy beszélnek ők? Mit mondanak? Akkor mi is ugyanazt a nótát kezdjük fújni. Milyen példát adnak elénk, mi is az ő példájukat kezdjük el követni. És leszünk embereknek a szolgái, ahelyett, hogy az Úrnak a szolgái lennénk. Elképesztően bolond magatartás volt a zsidók részéről is ez, bármilyen nagyszerű ember is volt Gedeon. Tehát az Úrral azért csak nem ér fel. Lehetnek körülöttünk is egyébként nagyszerű emberek, de az Úrral egyik se ér fel. Olyan jó lenne őt látni és megkérni őt, hogy Urunk, te légy a mi Urunk. Ne csak a szó szintjén, ne csak a beszéd szintjén, hogy ne az legyen, hogy mondogatjuk, hogy Uram, Uram, de közben nem csináljuk, amit mond, hanem valóban mondjuk, hogy Uram, Uram, és legyen valóban az Urunk, vagyis vessük alá magunkat az ő akaratának, amit az ígében, a Bibliában mond. Hogy azt gondoljuk mi, amit ő gondol, azt mondjuk, amit ő mond, és azt csináljuk, amit ő mutat nekünk. Hadd legyen ő az életünk vezére, az ő irányító, az életünk irányítója az ő lelke által. Méltó arra, hogy felkérjük. Mondhatjuk neki, Urunk, te teremtettél bennünket, te viselted gondunkat, sok jót is adtál, a nehézségekből is kiemeltél, vagy legalább velünk voltál, ha nem emeltél ki. De ráadásul még megváltottál a fiad által, és bűnbocsánatot kínáltál nekünk, és örök életet kínáltál, magadat adtad nekünk, és magadat adod nekünk. Te minden kincsedet nekünk adod, te méltó vagy arra, hogy téged szeressünk, és neked adjuk a szívünket, az életünket. Te szeretsz, amikor mi nem szeretünk téged. Te bízol bennünk, amikor mi nem bízunk benned. Te akkor is hű vagy, amikor mi hűtlenek vagyunk. És te a gonoszért jóval fizetsz. És te az igazat mondod nekünk, és nem hazudozol. Méltó vagy, hogy Urunká legyél, és elismerjünk téged magunk fölött. Nem kellene ezt így imádságba elmondanod az Úrnak végre? vagy újra, és újra. Hagyd végre az embereket, hagyjad az embereket. Hagyjad az Orbán Viktort, hagyjad a másik nagyszerűségünket, a Gyurcsányt, meg a kompániáját. Hagyjad a többi nagyokos egyházvezetőket, a római pápát is hagyjad. Engem is hagyjál. Mindenkit hagyjál. Az Urat ismerd el magad fölött. Az Urat ismerd el magad fölött, Úrnak. Mondjad neki, amit Gedeonnak mondtak, hogy uralkodj felettünk. Uralkodj felettem, Uram, te és a te fiad. Visszatérve Gedeonhoz, akkor él fel testvérek élete csúcsára az Istennek az nagy irgalmából ez az ember, amikor ennek az őt királyukká tenni akaró embereknek azt tudja mondani, hogy én és az én fiam nem fog fölöttetek uralkodni. Mert az Úr uralkodik felettetek. Az Úr uralkodik rajtatok. Ez, testvérek, ez az életének a csúcspontja. Nem az, amikor legyőzte a midianitákat a Táborhegyénél, és nem az, amikor utánuk ment, és ott legyőzte a ugyancsak túlerőbe lévő 15 ezret, és szétszórta őket. Az életének a csúcspontja ez. Amikor visszautasítja a királyságot, a királyi címet, és azt mondja, én nem, az Úr fog uralkodni. Őt kell elismernetek. Ő előtte kell meghajolnotok. Nagy dolog, testvérek. Sok ember vágyott arra, hogy valami olyasmit mondjanak neki, mint amit Gedeonnak mondtak az emberek, ugye? Hogy bárcsak azt mondanák nekem az emberek, hogy légy felettünk Úr, király, te és a te fiad és a te utódaid is. A tied legyen a hatalom, elismerünk téged. Minden diktátor erre vágyott, minden király erre vágyott, minden miniszterelnök erre vágyik, hogy elismerjék őt, és úrrá tegyék, és vezetővé, legfőbb vezetővé tegyék. És ha azt tudja mondani, nem én vagyok az, hanem az Úr uralkodik fölöttetek, és én az ő helyét egy másodpercig nem vagyok hajlandó elfogadni, az az ember akkor az alázatosság csúcsán van. Nem én, hanem ő. Azt hiszem, testvérek, hogy nekem is az a feladatom, hogy rámutassak ugyanúgy, mint Gedeon, az élő Istenre, mint az Úrra, mint a mindenség Urára, aki a történelemnek, a népünknek, egyházunknak, családjainknak, személyes életünknek is az Ura. Túl kell mutatnom nekem is magamon, őre áll. Nem én uralkodom rajtatok, nektek nem rám van szükségetek, hanem az Úrra van szükségetek, és nektek ugyanazt kell mondani a tieiteknek, a családotokban, a munkahelyeteken, a baráti körötökben, a koleszokban és máshol. Nem ránk van szükségük az embereknek, az Úrra van szükségük, ő uralkodik rajtatok. Akkor is, ha nem ismeritek el, még akkor is ő uralkodik rajtatok, mert jelen időben mondta Gedeon, mi is úgy mondjuk. Nem az Úr uralkodott rajtatok, meg nem majd uralkodni fog, hanem most is ő uralkodik rajtatok, amikor engem kértek meg uratoknak. Pedig nem rám van szükségetek, hanem ő rá, aki uralkodik most is fölöttetek. Az uralom az ő vállán van. Túl kell mutatnunk, testvérek, a gyülekezetünkben, a szószékemen, a családunkban, a médiában, ahol csak lehetőségünk nyílik önmagunkon, és ha túl tudunk mutatni, és azt mondjuk, ő rá van szükségetek, a mi teremtőnkre, a mi gondviselőnkre, a mi megváltónkra, ő uralkodik rajtatok, és hódoljatok előtte, buzdítunk benneteket, hogy hajoljatok meg előtte, az ő akarat előtt, az ő igéje előtt, és kövessétek őt, akkor vagyunk, ismétlem, az alázat csúcsán. Adjuk a dicsőséget mi is, a szívünkben is, testvérek, ennek az Úrnak. Mert akkor van igazán súlya a szavunknak, amikor másoknak mondjuk, hogy az Úr uralkodik rajtatok, ha mi szívünkben uralkodik már az Úr. És elsősorban belül dőlt el az, hogy én nem magamat akarom érvényesíteni, és nem más emberek előtt hajlongok, hanem én magam is az Úr és az ő igéje előtt, az ő akarata előtt hajlok meg, és annak adtam a főhelyet, és én nem adom azt egy másodpercig se másnak, legalábbis erre törekszem, erre igyekszem. Ha ott bent ez eldőlt, akkor utána mondhatjuk is hangosan. Ne akarjuk senki előtt eltakarni az Urat, hanem meg akarjuk mutatni inkább az ő fenségét, az ő dicsőségét, az ő szeretetét, igazságát, hűségét, az ő kiválóságait, egy szóval az ő dicsőségét. Na, Gedeon a csúcson. Ekkor van a csúcson, amikor ő az Úrra mutat. És azt mondja, nem én uralkodom, hanem ő. Ez az alázatnak a csúcsa. Utána jön az életébe a mélység. Nézzük másodszor a mélységet. Sajnálatos módon ebből a nagy magasságból igen hamar lecsúszott a legnagyobb mélységbe. Kicsit úgy emlékeztet bennünket erre a szegény magyar hegymászóra és a társára, ugye? Akik fönt voltak 8000 méter fölött, aztán egyszer csak lecsúsztak a nagy mélységbe. Hát tragédia. De hát az is tragédia, ami Gedeonról olvasunk, testvérek. Ő fönn volt az alázatnak a csúcsán, és egyszer csak lecsúszik a gőgnek a mélységébe. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ő elesett, sajnos. Elesett. Alig, hogy kimondta az előbbi nagyszerű mondatot, az Úr uralkodik rajtatok, nem én, elkezdett lefelé csúszni. Fejébe száll a dicsőség, elbizakodik, büszkévé, gőgössé, beképzelté, öntelté lesz. És azt hiszem, ez a legnagyobb mélység, amiben ő lecsúszhat. Amiben egyáltalán egy ember lecsúszhat. Miközben azt mondja, hogy én nem uralkodom, és a fiam se. Az Úr uralkodik. Aközben belül, a szívében már az önmaga urává válik, és mégiscsak elkezdi magát királynak tekinteni. Na, ez az életének a mélypontja. És tartósan itt van ez az ember, sajnos. Ennek a beképzeltségnek az első jele, testvérek, hogy elkéri az embereitől a zsákmányolt aranyakat. Azt mondja, egyet kérek csak tőletek, adjátok nekem ki a zsákmányolt fülbevalóját. Mert hogy az izmáliták, akiket legyőztek, ilyet viseltek. És azt mondták, igenis adjuk, örömmel adjuk neked. Kiterítették valami ruhát, és rádobta Kiki a zsákmányolt fülönfüggőt. És amikor összeszedték ezeket, és megmérték, kiderül 1700 siklus arany. Az egy olyan 25-30 kiló arany. Elég szép summa. De még ezen kívül is voltak még kincsek, mert hogy mondja az írás, hogy a holdacskákon, a függőkön, és az aranyláncokon kívül, amelyek a tevék nyakán voltak. Hát a tevék nyakán gondolom, hogy nem egy ilyen kis rövidke kis aranylánc volt, mint egy kis bokalánc, hanem annál egy kicsit nagyobb bacska. Még az is jött, meg még a bíbor ruhák, melyek a midiániták fejedelmein voltak. Szóval elég nagy kincs volt azért az, ami ott összegyűlt. Királyság nem kell, mondja Gedeon, de az arany az kell. Adjátok nekem. Hadd legyen az enyém. Ez legyen a fizetségem. Nem akarok én király lenni. Ez legyen az én fizetségem. Busás zsákmány. Nagy gazdagság szakadt az ölébe hirtelen. Megkapta. Nem azt mondta az embereknek, hogy na ezt az aranyat, amit most itt összegyűjtöttünk, vigyük Silóba, az Úr házához. Adjuk oda a papoknak, aztán hadd használják föl az Isten dicsőségére, az Úr céljaira. Dehogy is. Adjátok nekem, nem az Úrnak, nekem. Én hadd legyek gazdag emberré. Ő lenni akart valaki. Mert azelőtt nem nagyon volt, úgy látszik, senki. De most a pénz által lehetett valaki. Adjátok nekem. Minél többet. Így leszek majd valaki. Így néznek fel rám. Így látják az én dicsőségemet. A gazdagságomból. Hát testvérek, ez nagyon mai dolog, mert az ember semmit nem változott. Mi is pénzéhesek vagyunk. Legyen minél több. Minél több. Az Úrnak, a neki is majd valami csúran cseppen, de nekünk legyen minél több. Minél több. Ezt testvérek, úgy nevezi ezt az indulatot a Biblia, ugye, hogy a kapzsiság. Pénzsóvárság. Anyagiak vágya, meggazdagodásnak a vágya. És ezt egy másik kategóriába is besorolja János apostol. Azt mondja, a szemek kívánsága ez. Látta Gedeon ezt a sok-sok kincset, ami ott összegyűlt. És megkívánta ezeket. Mint hogy Ákán is megkívánta a zsákmányt a Jerikó, vagy illetve Ai ostroma után. Jerikó ostroma után. És kellett neki, és eltette az aranyrudat, meg a öltözett ruhát. Elásta jól a sátrába, nehogy véletlenül valaki megtudja. Amit az Úrnak kellett volna adni, ő magának. Adjátok nekem, ő is. Ugyanez az indulat. Aztán meghalt, ő is, meg a családja is. A szemek kívánsága. Szegény Gedeon, elkezd lefele menni. A másik jele az elbizakodottságának, hogy az aranynak egy részéből egy vallási szimbólumot csináltatott. Elkészítette az efódot és felállította városában, Ofrában. Gedeon efódot csináltatott az aranynak egy részéből, a fülönfüggőkből, a többiből nem, de abból igen. Az efód a pap ruhájának volt, a főpap ruhájának volt Izraelben az egyik darabja. Egy ilyen mellényszerű ruhát képzeljetek el, aminek így volt egy első mellrésze, és volt egy hátsó része, egy hátrésze. És a két rész itt össze volt a vállán kapcsolva, kötve egymással, és egy ékkő, egy ilyen drága kő volt a váll pánton, amire föl volt írva Izrael törzseinek a neve. Hat itt és hat itt. És a főpap, mint egy így hordozta a vállain Izraelt az Úr színe előtt. Ő volt a képviselőjük az Úr színe előtt. Na most ezt a ruhadarabot csináltatta meg aranyból Gedeon. Ez nem egy ruha volt tulajdonképpen, hanem egy szobor. Egy ruhaformájú szobor, amit gondolom így meg lehetett fogni, arrébb lehetett tenni. És ki lehetett állítani. Ezt ki is állította Gedeon, ki is állította az ő szülővárosában, Ofrában. De ez egy vallási tárgyú szimbólum volt, mert egy eszébe jutott az embereknek a főpapot, meg annak a ruháját, meg annak a szolgálatát, meg az Istent is valahol talán, még az eszükbe ötlötte, de juttatta. De Gedeonnak, testvérek, nem ez volt a fő célja. Ő neki a fő célja az volt, hogy önmagát egy emlékművel megajándékozza. Ez az efód, ez úgy áttételesen lehet, hogy emlékeztette az embereket az Úr főpapjára, meg az Úr szolgálatára, meg Istenre valahol, úgy áttételesen. De Gedeon nem ezért csináltatta, hanem összességében és ténylegesen azért, hogy ez legyen az ő győzelmi emlékműve. Egyiptomi fáraók is csináltak ilyen feliratokat, a rómaiak is csináltak ilyeneket. Mindenhol találunk sztéléket, hatalmas síremlékeket, gyönyörű mauzóleumokat, ahol föl van írva, hogy milyen hőstetteket vitt véghez ez és az. És azt hiszem, testvérek, hogy ez a Gedeon ez ugyanezt csinálta. Állított magának egy győzelmi emlékművet. Magáról nem csináltathatott szobrot, mert az ugye Izraelbe tilos volt. Istenről se csináltathatott szobrot, hát csináltatott egy aranyefódot. Hogyha valaki, és azt kiállította, felállította ugye Ofrában, hadd lássák, ha valaki jött Ofrába, kérdezte, mi ez a csillogó aranytárgy ezen a díszes helyen? Hát ez Gedeon győzelmi emlékét örökíti meg. Ki az a Gedeon? Hát az a Abiézer nemzetségéből való Jóás fia. Ő volt a mi vezérünk. Olvassuk, testvérek, hogy ez az efód Gedeon számára csapdává lett. Csapdává lett. Kelepce. Olyas valami, ami először nem látszik annak, de azután már az lett. És nagy baj forrása, amikor Gedeon testvérek ránézett erre az arany efódra, akkor eszébe jutott, hogy ki ő. Mekkora nagy győzelmet arattam én. Büszkén húzta ki magát. Én is vagyok azért valaki. Sőt, mesélgette is biztos a 70 fiának a nagy sztorit. Újra meg újra. Végül már valószínűleg az Úrra nem is utalt közbe, hanem ő lett a központja a történetnek. Hát testvérek, nem akarunk mi magunknak ilyen győzelmi emlékműveket állítani? Hát síremléket azt nem, de valami más. Lehet, hogy síremléket is. Legalább az maradjon. Vagy valami arany áttételesen táblácska valakinek az életébe. Családunkba, vagy a templom falán, vagy nem tudom hol, harangra kiírva. Valami nagy emlék, ami minket hirdet, ami a mi dicsőségünket, a mi nagyságunkat zengi. János apostol megint megnevezi ezt a dolgot, azt mondja, ez nem más, mint az élet kérkedése, a dicsvágy az emberbe. Azokra jellemző, akik nem alázatosak. Gedeon már nem alázatos, testvérek. Mondom, egyre jobban felfúvalkodott. Már nem az Úrnak akar emlékművet, hanem magának. Majd én. Engem lássanak. Gedeon elszabadult. Elszabadult. A felfúvalkodásának egy harmadik bizonyítéka, testvérek, hogy hazatér a midiániták legyőzése után Ofrába, és megtelepedék otthon, és Gedeonnak volt 70 fia, akik ágyékából származtak, mert sok felesége volt. Hoppá! Sok felesége volt. Sok feleség, sőt, még egy ágyasa is volt, kiderül a szövegből, Sikemben. Az akkori világban kisebb-nagyobb királyok engedhették meg maguknak, hogy sok feleségük legyen, és sok gyerekük. Egyféle uralkodói státus szimbólum volt az ókorban ez a dolog. Hogy is van ez, hogy Gedeon azt mondta, hogy ő nem lesz király, de azért mégis elkezd kis királyt játszani. Mégis ő a király, mégis ő az úr. Mégpedig úgy, ahogy abban a korban a bevett divat van. Volt. Élvezem az életet, ugye, mint kis király, mint hatalmas ember. Küldetés kipipálva, most már jön az élet élvezete. Úgy, hogy közben fittyet is hányok az úrnak a parancsaira. Mert Isten nem mondta az embereknek, hogy legyen sok feleséged és sok gyereked tőlük, hanem azt mondta, egy feleséged legyen, és legyen tőle, ahány gyereket kapsz tőlem. Gedeon fittyet hányt a házassággal kapcsolatos isteni törvényekre, és a szexualitással kapcsolatos isteni törvényekre is. Miért is ne? Hát ő az úr, nem? Ő megengedheti magának. Simán felülbírálja az urat, és elkezd egy ilyen élfajhászó életet élni. Sok nő ágyába megfordult, sok gyereket nemzett. Letelepedett otthon. Na, ezt úgy nevezi János apostol, ha már itt idéztük őket, hogy a testnek a kívánsága, ami erőt vet rajta. Az alázatosokon ez nem tud erőt venni, de akik felfúvalkodnak és büszkék lesznek, azokon erőt vesz testvérek ez is. Látjátok ezt a szegény Gedeont? Azt hitte, hogy most már úr, és most már megengedheti magának Isten akaratának, törvényének a sima átlépését is. Felfúvalkodik. Ugye érzitek ezt, testvérek, az ígébe, hogy már itten nagyon visszafogottan éppen csak olvasunk valamit Gedeonról. Mert ez már nem példaszerű dolog. Legalábbis riasztó példa, vagy negatív példa, ha már példa. És végül van még egy mozzanat, ami alátámasztja, nagyon alátámasztja, hogy mennyire fejébe szállt a dicsőség, és mennyire felfúvalkodott. A sikemi ágyasától született gyerekét elnevezte Abiméleknek. Azt tudjátok, mit jelent? Azt jelenti magyarul, apám király. Hoppá. Apám király. Megkérdezték a kisgyereket, a ki a te apád? Az én apám Gedeon. A király. Abimélek. Ezt így hívnak téged. Abimélek. Igen, hát én vagyok Abimélek. És az én apám egy király. Ha nehogy eltéveszétek, hogy ki vagyok. Meg ő is, hogy kicsoda. Gedeon a családtagjai által is, még ezáltal a kisfiú által is, közhírré tette a világba, hogy ő egy király. A maga mutogatásra használta a saját gyerekét, az ő nagyságának a fölmutatására. Ő az én fiam, és ő az én apám. Király az apám. Hát testvérek, látjátok ezt a szegény Gedeont? Megy lefele így. Gedeon egyre inkább eltelt magától, elbizakodott, önfejűen járt el, nem kereste és nem is követte az úr akaratát, sőt éppen ellenkezőleg cselekedett. Élfajhászó kiskirályi életre adta magát, s ment a saját esze, a saját vágyai kielégítése után, úgy, hogy Istenre már nem volt neki se ideje, se figyelme, se semmi. És lecsúszott a tragikus mélységbe. A gőg, az önteltség, az önistenítés tulajdonképpen a bűn mélységeibe. Az az ember, aki előtte való napokban azt mondta, hogy én nem uralkodom, hanem uralkodik az Úr. Felettetek. Testvérek, nagyon így vigyáznunk kell. Ha hívő emberek is vagyunk, és az Úrra mutatunk, hogy ő uralkodik rajtam is, meg rajtatok is, vigyáznunk kell, hogy a következő pillanatban fejünkbe szálljon a dicsőség. És akkor átbukjunk, akkor áthasaljunk, mint Gedeon. És kezdjünk el nagyon gondolkozni, hogy miközben mi az Urat uraljuk, és Úrnak valljuk, és hisszük is, aközben már mégiscsak nem lettünk esetleg ilyen öntelt emberek és felfúvalkodott emberek, mert előfordulhat. Akikben ott van már a test kívánsága, és a házasság vagy a szexualitás kérdésében is sok mindent megengednek maguknak, amit nem kéne. Nem uralkodott-e bennünk a szemek kívánsága, az arany utáni vágy, a pénzvágy? Nem uralkodik el bennünk a hatalom utáni vágy, mint Gedeonban? Nem uralkodik-e bennünk az élet kérkedése, a dicsvágy, az, hogy előttünk hódoljanak, miközben mondjuk, hogy az Úr az Úr. Isten segítsen bennünket, testvérek, mert pillanat alatt le tudunk csúszni. A nagy magasságból, az alázat magasából, a felfúvalkodottságnak, a bűnnek a mélységébe. És szükségünk van arra, hogy ebből valaki irgalmasan kiemeljen bennünket. Ez a valaki pedig maga az Úr. De még mielőtt erről beszélnék egy picit, még hadd szóljak arról egy picit, hogy hogyan is, milyen következményekkel járt az, hogy Gedeon így viselkedett. És ezek testvéreim nagyon riasztó következmények. A gőgös embernek az életének borzasztó következményei vannak. Ennek az embernek például egy sajátos hasadás figyelhető meg az életébe. Ugye először láttuk, hogy ki volt, aztán az Úr megszólította, kézbe vette, formálta, és fölemelte őt. Felmagasztalta őt. És valahogy ott, amikor azt mondja, hogy az Úr uralkodik felettetek, nem én, ott valahogy valami eltörik az életébe, és onnantól kezdve lefele megy. Az életében egy ilyen kettősség figyelhető meg, hogy egy darabig jó úton jár, és aztán utána nagyon rossz útra lép. Meghasonlik önmagával tulajdonképpen, mert szinte az életének a két szakasza szembeáll egymással, és ellentétes egymással. Ez egy nagyon megdöbbentő dolog, testvérek, a gőgös embereknek megszakad az élete. Nem egy egynemű, nem egy folyamatos élet, hanem az abban egy nagy törés lesz, ha hívők voltak korábban. Nem csak ilyen értelemben törik meg az élete, hanem olyan értelemben is van egy törés az életébe, testvérek, hogy látjuk azt, hogy ő valahogyan a katonai pályafutásába az Úrra figyelt, és ott nagyon az Úrtól függő dolgokat csinált, és győzedelmeskedett, de a családi életébe már nem azt csinálta. És itt is egy ilyen furcsa törés van az életében, hogy az életének ezek a különböző területei úgy elkülönülnek egymástól. Nem harmonikusan kapcsolódnak össze, mint a fogaskerekek. Testvérek, így van ez, aki gőgös emberré válik hívőként, annak egy nagy törés lesz az életébe. És az élete széthullik, darabokra esik. Lehet, hogy a templomba ott van az Isten közelébe, de kihúzza onnan a lábát, már is megy a hitetlenségnek a területére, és ott már nem is látszik, hogy ő hívő ember. Széthullik az élete. Darabokra esik. A családjára már nincs ideje, a munkáját megint máshogy végzi. Össze-vissza van az egész, mert az Úr nem tud uralkodni felette, mert nem engedi. Ebbe beleszólhatsz itt a vasárnap Isten tiszteletben, hogy otthon mi lesz, meg a pénzemmel mi lesz, meg a szomszéddal mi lesz, abban már nem szólhatsz bele. És az élet széttöredezik, mint egy tükör, amiben belecsapnak egy kalapáccsal, és összetörik. Ez nem jó, testvérek, ez egy boldogtalan szakasz, ha ilyen összetörtség van. Aztán azt hiszem, testvérek, hogy Gedeon örömtelen ember lett, bár élvhajhász ember volt, de azt hiszem, hogy nagyon örömtelen lett, mert az Urat megvető és gőgösen magukba bízó emberek nem képesek örülni és boldogok lenni. Ő akkor volt örömteli és boldog, amikor az Úrra tudott mutatni, mint hogy mi is akkor vagyunk igazán boldogok, ha az Úrra tudunk mutatni. Ő uralkodik rajtatok, és nem én. Amikor túl tudunk mutatni magunkon, ez a boldogságunk pillanata. Amikor nem tudunk túlmutatni, akkor lehetünk élvezetekkel dugig, amik szétmarnak minket, fölemésztenek minket, de nem leszünk boldogok. A gőgös ember nem lehet boldog. Aztán testvérek, olvassuk itt az ígében, hogy ez a szegény Gedeon élt még legalább 40 évig, mert azt mondja az íge, hogy 40 évig béke volt, és addig nem emelték föl a midiániták a fejüket. Lehet, hogy kicsit kevesebb ideig, de még élt azért egy darabig, de semmit nem olvasunk arról, hogy az élete áldássá lett volna a környezete számára. Amikor az Úr kezébe volt, az Úr megáldott őt, és az egész széles környezete számára jó dolgok történtek az életén keresztül, de utána nem. Utána azt olvasuk, hogy és Gedeon hazament, és letelepedett, és meghalt késő vénségébe, és eltemették. Ja, közben, amit lehet róla mondani, hogy nemzet 70 fiat. Ja, plusz egyet. Ennyi. Nagyszerű. Áldott élet, ugye? Nem, testvérek, nem ír róla semmit az ige, és ez a hallgatás, hogy nem ír azt, hogy ó, ahogy korábban megáldotta az Úr, és népe életébe fölhasználta, utána is hogy használta őt az Úr? Semmi. Csönd. Nem használta az Úr, mert az Úr gőgös embereket nem használ. Büszke, öntelt embereket nem használ.
És ennél még rosszabb is van, testvérek. Azt olvassuk, hogy nem érte meg, Gedeon már nem érte meg azt, Isten ettől legalább megkímélte, hogy ez az Abimélek nevű fia lemészárolta 69 testvérét. Csak egy ember menekült meg, a Jótám nevű fia Gedeonnak, az megmenekült. 69 embert megölt ez az Abimélek, ez a másodfeleségtől való gyerek, mert ő akarta király lenni, és királyá kiáltotta ki magát Sikemben. Hát mennyi vér folyt ott el? Mennyi könyv folyt ott el? Miért? Azért, mert Gedeon mit csinált? Azt csinált, amit csinált. Megdöbbentő. Borzasztó dolog, testvérek. Ez borzasztó. A saját testvérét lemészárolta. Elbizakodott kisistennél lett apának az átkos öröksége, a gyerekeinek, az utódainak az életébe. Nagyon jó, nagyszerű. Tovább előre a megkezdett büszkeség útján. Nehogy véletlenül megalázzuk magunkat az Úr előtt, hogy megállhassa esetleg az utódainkat is. És Gedeon azt se érte meg, testvérek, hogy az ő saját népe, miután meghalt, olvassuk az igébe, visszatértek a bálványimádásba. És mit használtak föl a bálványimádáshoz? Azt az efódot, amit Gedeon elkészített. Valószínűleg fogták újra magukat, és ott egy valami faoszlopot megint kifaragtak Istennek, és fogták ezt a szép efódot, és szépen rátették arra. Valószínűleg ez történt, és elkezdték imádni. Baál Böritnek nevezték. A szövetséges Baál. Valószínűleg emlékeztek arra, hogy ez a Gedeon beszélt valamit a szövetséges istenükről. A Böritet kötő, héberül a Börit, illetve magyarul azt jelenti, hogy szövetség. Jaj, hát az a szövetségi istenével van valahogy kapcsolatban, rátesszük Baáloszt, akkor legyen Baál Börit. A szövetséges Baálunk. És elkezdték ott körülötte megint ugyanazt, amit korábban csináltak. Gedeon nagy ötlete, hogy ő csináltat egy arany efódot, ide vezetett. Az Izrael népe számára is egy bukást idézett elő azzal, amit az aranyból megcsináltatott. Most testvérek, látjátok, ez nagyon szomorú dolog. Ha valaki az Úrtól elfordul, az a családjába, önmagába, az egész környezetébe egy átkos hatást fog kifejteni, és ilyen örökséget hagy maga után. Kell ez nektek? Kell ez nekem? Ez is mindez, testvérek, arra utal, hogy menjünk oda az Úrhoz, és alázzuk meg magunkat előtte. Elvégre ő teremtett bennünket. Mi előtte csak por vagyunk, semmi. Egy por vagyunk az Úr előtt. Mi nem vagyunk nem tudom kicsodát, testvérek. Mi ráadásul bűnös emberek vagyunk az Úr előtt, akikért el kellett, hogy jöjjön Isten fia, az Úr Jézus, és meg kellett, hogy halljon értünk. Mi bűnös emberek vagyunk. Semmi okunk arra, hogy Isten előtt kihúzzuk magunkat, és elszálljon velünk a nem tudom micsoda. És fejünkbe szálljon. Ott kellene a porba borulnunk az Úr előtt, a keresztje előtt, hogy te teremtettél minket, te váltottál meg minket, mi semmik vagyunk, és senkik vagyunk. Kegyelemre szoruló teremmények vagyunk. Kell megalázzuk magunkat, testvérek, az Úr előtt, aki megalázta magát, érettünk. Mert ő megalázta magát. Jézus lejött a királyi trónjáról, és oda azt fölcserélte a Golgota keresztjének a fájával, a véres keresztfával, azért, hogy minket megváltson önmagunk istenítésétől. És elérje azt, hogy mi Istent kezdjük el isteníteni. És kimondjuk végre azt, hogy Urunk, te légy a mi vezetőnk. Nekit kötelezzük el magunkat szent esküvel. És hozzád igyekszünk ragaszkodni, és a te akaratodat keressük. És ha valami sikerül, légy áldott érte, hadd mondjunk hálát. És ha valami sikerül, még inkább résen vagyunk, hogy nehogy felfúvalkodjunk, és magunknak tulajdonítsunk valamit, mert ott vagyunk a legnagyobb kísértésben, amikor valami jól megy. Nem, Urunk, tied a dicsőség. Egyedül tied a dicsőség. Tanítson meg bennünket a mi Urunk testvérek ezáltal, a mai ige által is, Gedeon példája által is, hogy óvakodjunk a felfúvalkodottságtól, a gőgtől, a büszkeségtől, féljünk tőle, mint a tűztől, és alázzuk meg magunkat, ami hatalmas teremtőnk, és megváltunknak a keze és színe előtt, elismerve őt újra és újra, ami Urunknak. Az Úr uralkodjon felettünk. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, hogy úrként jelentetted ki magad a Bibliába, és köszönjük, ha hihetjük ezt a kijelentést, és meghajolhatunk előtted. Te teremtettél mindent, és te váltottál meg minket. Köszönjük te néked, hogy elismerhetjük hatalmadat és szeretetedet, melyet ezerszeresen megmutattál. Hadd tagadjuk meg azt, hogy önmagunkat istenítsük, hogy magunkat állítsuk a középpontba, és hadd hódoljunk meg előtted. Látod, hogy emberileg ez lehetetlen megtennünk. Emberileg erre képtelenek vagyunk. Még akkor se, hogyha látjuk az Isten, az önistenítésnek minden negatív következményét, még akkor is olyan nehezen rémülünk és rendülünk meg annyira, hogy eléd boruljunk. A te lelked munkálkodjon bennünk, Urunk, hogy megalázzuk magunkat a te színed előtt. Elismerjük, hogy por és hamu vagyunk, és elismerjük azt, hogy kegyelemre szoruló bűnösök, akiket senki és semmi nem jogosít fel arra, hogy magukat a világ középére képzeljék és állítsák. Könyörülj meg rajtunk, hogy alázattal tudjunk járni veled. És ha egyszer alázattal indultunk, őrizd meg bennünket a felfúvalkodottságtól. Add, hogy újra és újra tudjuk kérni a te útmutatásodat, és tudjunk engedni neked magunkat megtagadva. Segíts, hogyha áldásokat kapunk tőle, tudjuk megköszönni azokat neked újra és újra. Hadd járjunk alázattal a mi Istenünkkel, te veled, Urunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, most is, hogy te megaláztad magad. Te, aki az egyedüli Úr vagy a mindenségbe, irántunk való szeretetből fölkeltél trónusodról, és leszálltál a keresztnek a trónjára, a gyalázatnak, a köpködésnek, a vérnek, a pokolnak a mélységeibe, hogy minket fölemelj. Segíts bennünket, Urunk, hogy hódoljunk előtted, és te legyél a szívünkbe és az életünkbe a legelső és a legfontosabb. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkbe mindazt, ami ma is elhangzott. Járass bennünket alázatban, Urunk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, kicsiket, nagyokat. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk az örömben lévő testvéreinket, és azokat is, akik gyászolnak. Tekints különösképpen is azokra, akik az elmúlt héten sír mellett kellett, hogy álljanak. Kérünk, hogy vigasztaló szereteteddel, békességet adó jóságoddal vedd körül őket is. Köszönjük te néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk az előttünk álló időszakot. Áld meg, kérünk, a gyerekmunkát a gyülekezetünkbe, az angol tábort is, az ifjúsági tábort, a felnőttebb testvéreknek való gyülekezeti táborokat is. Kérünk téged, hogy légy jelen ezeken a helyeken, és add, hogy a te ígéd magasztosuljon, a te lényed magasztosuljon fel. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tehetjük a meghallgattatás biztos reménységével. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Járj alázatban a te Isteneddel. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és az énekkarunk szolgálatát hallgassuk meg. Egy Gárdonyi Zoltán és egy Lajta László művet énekelnének el nekünk. Köszönjük szépen! A hirdetéseket hallgassuk meg testvéreim figyelemmel. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy elmúlt héten halottunk volt. Pénteken 13 órakor búcsúztunk Lőrentei Ödön Lajosné született Belán Máriától, aki 82 esztendős korában tért haza teremtőjéhez, megváltójához. A Lupsia család nevében szeretnék köszönetet mondani a gyülekezetnek azért a szeretetért, amit a testvérek megnyilvánulásaiból éreztek. Köszönik a vigasztalást, a segítőkészséget, az előkészületekbe kapott segítséget, a temetésen való részvételt, a koszorún kapott ígét. Minden sokat számított nekik és rokonaiknak is a gyászuk hordozásában. Az Úr közelségét kívánjuk a továbbiakban is Gyuriéknak. Hirdetem a testvéreknek, hogy június 15-én házasságkötésre kerül sor gyülekezetünkben. Kótai Ádám és Kovács Eszter kérik házasságukra Isten áldását itt a gyülekezet közösségében. Isten áldja meg a házasulandók szent szándékát, és adjon nekik békességes és örömteli készülődést. Tehát június 15-én 16 órakor lesz az esküvőjük itt a templomban. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmakat, melyeket a szokott időben megtartunk. Kiemelném azt, hogy hétfőn délután, nyugdíjas délután lesz, 14 óra 30-tól, szeretettel hívja és várja Judit néni az érdeklődőket, az idősebb testvéreket. És kiemelném még azt, hogy jövő vasárnap lesz a gyerekeknek az évzárója az istentisztelet keretébe, tehát egy picit hosszabb lesz az istentisztelet. Készüljünk imádságban ezekre az alkalmakra, a hét egyéb alkalmait a szokott időbe, ha Isten is értet minket, megtartjuk. Végül iratterjesztőnknek, Áginak a kérését tolmácsolom, aki fölírta nekem, hogy érdemes nézelődni. Új felnőtt és gyerek olvasmányok nagy választékát kínálják az iratmisszióban, megérkezett az örömhír folyóirat, és néhány régebről maradt számot, akár fél áron is odaadnak szeretettel. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Kedves testvéreim, az záró énekünket lapozzuk fel, a 451. dicséretünket. 451. És ezt énekeljük el mindegyik versével, mind a négy versével, utána pedig nemzeti imádságunkkal, a himnusz éneklésével zárjuk Isten tiszteletünket. A 451. énekünk így kezdődik. Száma nincsen, Uram, jó téteményidnek, vége hossza nincsen kegyelmességednek.
Yeah.
himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség!